Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Idén is több tízezer diák írta meg a központi írásbeli középiskolai felvételit. A nyolcadikosok mellett 6 és 8 év folyamos gimnáziumokba jelentkező hatodikosok és negyedikesek is vizsgáztak magyar nyelvből és matematikából. Újdonság volt, hogy idén ajánlást kaptak a tankerületi fenntartású gimnáziumok arról, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgán milyen eredményeket elért tanulókat érdemes felvenniük. A felvételiről és a változásokról Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét kérdezte Rozgonyi Ádám.
Hogyan lehet jó eredménnyel megírni ilyenfajta vizsgát?
A jó eredmény elérésére azt gondolom a legjobb módszer az, hogyha folyamatos készüléssel próbálkoznak a gyerekek erre a megmérettetésre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az írásbeli felvételiket, az előző évieket megnézik, megpróbálják megoldani, megnézik a javítási útmutatókat, hogy mire adnak pontot, mire vonnak le. Tehát ismerkednek már előzetesen olyan típusú feladatokkal, amelyek várhatóan az idei évben is tipikusan előfordulhatnak, mert alapvetően azért a felvételi, központi felvételiknek van egyfajta tematikája. Nyilván, ha erre valaki sokat készül, annak jobb esélye van megírni, de az is kétségtelen, hogy mivel ez egy egyszeri, egyetlen szombat két órájába sűrített felvételi, ezért mindig vannak a felvételinek vesztesei, és persze vannak nyertesei is, tehát mindig vannak sajnos olyan, akik alul teljesítenek, és nyilván vannak jobb versenyzési adottságokkal rendelkezők, akiket kevésbé rontja a teljesítményüket az izgalom, a stressz helyzet. Ezt pedig valószínűleg úgy lehet picit csillapítani, vagy tompítani, hogyha valaki megpróbál egyrészt sokat gyakorolni, másrészt, hogyha valaki sportol, vagy zenél, vagy többször szerepel, akár egyénileg is, akkor valószínűleg jobban tudja ezt elviselni. Ennek ellenére mégis azt mondom, hogy statisztikusan a felvételi azért megfelelően működik, azzal a megjegyzés, amit előbb is mondtam, hogy vannak olyanok, akik sajnos nem tudják azt produkálni ezen a délelőttön, amire egyébként képesek.
Van egy változás, az a bizonyos ajánlás, amelyet a tankerületi középiskolák számára fogalmaztak meg. Ugye ez szerint a 4 évfolyamos képzés esetében minimum 50 pontot, a nyelvi előkészítő esetében 60 pontot, a 6 és 8 évfolyamos képzéseknél 70 pontot ajánlott elérni, ugye 100-ból azoknak a felvételizőknek, akik gimnáziumba szeretnének kerülni. Nem jogszabályról van szó, de mennyiben kell ezt az ajánlást ténylegesen figyelembe venniük, alkalmazniuk az intézményeknek?
Igen, ez egy újdonság, és az információim szerint elsősorban a gimnáziumi presztist hivatott elősegíteni, hogy valóban azok menjenek gimnáziumba, akik elsősorban továbbtanulás miatt választják ezt a képzési formát. Én ezt kifejezetten kértem is, és azt gondolom, hogy mostanra azért tényleg valóban inkább ajánlás, semmint kötelezettség lenne, hiszen nem jogszabály, nem olyan fajta előírás, hogy ezen ne lehessen változtatni. Nyilván egy bizonyos értelemben jelzés a szülők felé is, hogyha valaki ezt az ajánlott pontszámot azért lényegesebben alul teljesíti, akkor az ő következő 4 éve, még ha be is kerül egy gimnáziumba, akkor az nehéz lesz, valószínűleg nehezebben tudja elsajátítani a tananyagot, sok kudarc élmény éri, ami azt gondolom, hogy senkinek sem jó. Mindezeket figyelembe véve a döntés joga az intézmény vezetőjé, tehát az igazgatójé, de azt gondolom, hogy azért tényleg főleg a 4 osztályos gimnáziumba az 50 pont azért az alapvetően elérhető ponthatár. Egy picit nehezebb lesz, főleg azt hiszem a 6-osztályos iskolákba a 70 pontos ponthatárt teljesíteni, mert azért valljuk be, hogy a nehézségét tekintve az évfolyamhoz képest a 6-osztályos felvételi az egy kifejezetten egy olyan típusú, ami az évfolyamhoz képest jóval nehezebb, mint a 8-osoknak előkészített felvételi feladatsor. A 8-osoknál ugyanis inkább az volt a szerepe, hogy azokat a gyerekeket, akik gyengébben teljesítenek, azokat irányítsa esetleg más típusú iskolába, míg a 6-osztályosnál egy nehezebb felvételi feladatsor a legjobbakat akarta kiválasztani.
Ezen ajánlás miatt ez nem jelenti azt, hogy várhatóan vagy ennek folyamányaként kevesebbek nyernének felvételt?
Ezt nehezen tudom megmondani. Nyilván függ attól is, hogy, és azért is óvatosan kell bánni ezekkel, hogy milyen a felvételi sor nehézség. Én megnéztem az elmúlt 20 évben a felvételi soroknak a átlagpontszámát, amit az OH honlapján lehet látni, tehát ez egy nagyon nagy szórás van. Tehát egyes évek között a legjobbat és a leggyengébbet nézve akár 20 pontos eltérés is lehet az átlagpontszámot tekintetve, és azért ez egy nagyon jelentős szám. Nyilván nem volt olyan utasítás, hogy most ez egy könnyebb feladat sorozni, hogy könnyebben lehessen teljesíteni, bármilyen jó szándék ellenére is. Ugyanakkor van, tehát bármennyire is próbálják standardizálni a feladatlapokat, azért vannak különbségek, nehézségek között, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy azért a mostani 8-as felvételizők is az a Covid által érintett generáció volt.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A korábbi 75 ezer helyett idén 87 ezer a tervezett államilag finanszírozott egyetemi főiskolai férőhely, hangsúlyozta a felsőoktatásért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika szerint egyetlen egyetem sem járhat rosszul. A riporter Kalapos Mihály.
Minden évben a felvételi eljárást megelőzően meghatározásra kerül egyfajta kapacitás, egy tervezett létszám, amire nézve állami ösztöndíjas férőhelyeket határozunk meg. De ez most csak egy terv ilyenkor. Az elmúlt két évben 75 ezer állami ösztöndíjas került felvételre, most 87 ezer főben állapítottuk meg. Ennyi kerete biztosan van az egyetemeknek a kapacitásokat. Úgy alakítjuk ki, hogy látva az elmúlt évek trendjeit, illetve a munkaerőpiaci igényeket, például azt is, hogy a tavalyi évben 44%-kal nőtt az úgynevezett MTMI képzésekre, tehát műszaki, természettudományos informatikai képzésekre felvettek száma. Így ennek megfelelően alakítjuk ki a férőhelyeket az egyetemekre. A Debreceni Egyetem tavaly 6400 főt vett föl állami ösztöndíjas helyre, és 8500, több mint 8500, közel 8600 férőhelyet biztosítottunk a részére. Miskolci Egyetem esetében is bővülés van. Ilyenkor az egyetemekkel közösen úgy határozzuk meg, ami számukra is megfelelő, és ami egy vállalható, várható létszám. De a vége az nyáron lesz. Tehát amikor látjuk a jelentkezőket, látjuk az eredményeiket, akkor alakulnak ki a végső számok.
Tehát akkor tavaly 75 ezer volt, most 87 ezer, de ezzel együtt is csökkennek a államilag finanszírozott helyek, például a Budapesti Corvinus Egyetemen, például az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Nem csökkennek. Ezek még csak tervek. Tehát a végső számok azok a felvételi eljárás végén alakulnak ki. Tehát ez még nem egy olyan döntés, ami arról szól, hogy véglegesen ennyi lehet. Közelebb igazítottuk az egyetemi igényekhez, illetve a jelentkező igényekhez igazítottuk a számokat.
De akkor az a lista, ami az Akadémiai Dolgozók Fórumától kikerült, az voltak éppen csak egy tervezet volt, vagy az mi volt?
Igen, ezek most abszolút tervek. Az előbb kérdezte a Corvinus. Ugye a Corvinus Egyetem esetében, amikor ők 2020-ban áttértek modellváltott intézményé, ők kiléptek az állami finanszírozási rendszerből, tehát ők átálltak egy olyan rendszerbe, ahol a fenntartó alapítvány által meghirdetett Corvinus ösztöndíjjal egyfajta térítésmentes képzésben vesznek részt a hallgatók. Tehát a Corvinus ilyen szempontból teljesen külön utas a rendszerben, hiszen ő maga határozza meg, hogy hányan végezhetnek nála térítésmentesen. A tavalyi felvetteknek, a nappali alapképzésen tanulóknak a 100%-a például térítésmentes képzésben vesz részt, és körülbelül ugyanaz a önarányjal terveznek az idei évben is fölvenni térítésmentes képzésre fiatalokat vagy hallgatókat.
Mi a helyzet például az ELTE-vel, amely ugye nem alapítványi formában működik?
Az ELTE, igen, állami fenntartású intézmény, ott is az volt a rendező elv, hogy a tavalyi felvettek, illetve a tavaly előtti felvettek, illetve az érdeklődők meg a trendek alapján igazítottuk a számokat, és aztán a felvételi eljárás során meglátjuk, hogy milyen eredményekkel jönnek a fiatalok.
De ott csökkenés lesz?
Ezt nem lehet megmondani. Ez tényleg egy tervezési időszak, és a felvételi eljárás során a jelentkezői igényekkel, a jelentkezői létszámokkal alakulnak ki a végleges számok.
meg tudja nyugtatni az egyetemi vezetőket, és hát főleg a felvételizőket, hogy be tudnak majd kerülni államilag finanszírozott helyekre, ugye, mert nagyon sok olyan család van, amely biztosan nem engedheti meg magának, hogy önköltséges legyen a gyereke.
Az egyetemi vezetők nyugodtak, hiszen velük együtt alakítottuk ki a kapacitásszámokat, az ő jóváhagyásukat követően kerül ki közlésre a kapacitásszám, és természetesen legalább ugyanolyan arányban az idei évben is szeretnénk állami ösztöndíjas hallgatókat fölvenni, mint az elmúlt két évben. Tehát ezért is van az, hogy a 75 ezer felvetthez képest 87 ezer állami ösztöndíjas férőhely elérhető. Tisztában vagyunk azzal, hogy az állami ösztöndíjas férőhely az egy fontos támogatás, hiszen egy fiatalnak, aki állami ösztöndíjas képzésen vesz részt, körülbelül 6 millió forintot, átlagosan 6 millió forintot biztosítunk arra, hogy el tudja végezni a képzését. Úgyhogy megnyugtatok mindenkit, hogy nem lesz változás, nem lesz csökkenés a korábbi évekhez képest.
De ez nem azt jelenti, hogy egyes egyetemek nagyon rosszul járhatnak, mások nagyon jól, hanem azt jelenti, hogy globálisan senki sem járhat rosszul.
Így van, így van.
A Budapesti Corvinus Egyetemen a hírekkel ellentétben nem csökken a térítésmentes helyek száma, ráadásul ez a modellváltó egyetemek közül egyedüliként náluk nem állami finanszírozást jelent. Domanics András összefoglalója.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium tájékoztatása szerint a 2023-as és 2024-es 75 ezer után idén 87 ezer a tervezett államilag finanszírozott egyetemi főiskolai férőhely. Ezzel szemben az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint mintegy 10%-os lesz a csökkenés, ami leépítésekhez fog vezetni az egyetemeken. A szervezet szerint a Budapesti Corvinus Egyetemen is csökken a térítéses képzési helyek száma, ám az intézmény oktatási rektorhelyettese Szabó Lajos az Inforádiónak cáfolta ezt az információt.
A legutóbbi 2024. szeptemberi felvételi során 1871 hallgatót vettünk fel, ez alapképzésben 1376, mesterképzésben 439, és van egy szakunk, ami osztatlan, tehát 5 éves képzés, oda 56 diákot. És az alapképzésben felvett hallgatók a 75%-a, a mesterképzésben felvett hallgatóknak pedig a 93%-a Corvinus ösztöndíjas helyekre, tehát térítésmentes helyekre jutott be. Hogyha ezt össze akarom foglalni, 1871 helyből 1500 térítésmentes helyet biztosítottunk, tehát ennyi hallgató tanulhat nálunk térítésmentesen, és a jövőben is ezt az arányt kívánjuk biztosítani.
Szabó Lajos megjegyezte, bár a Budapesti Corvinus Egyetem volt az első modellváltó egyetem, 2020 óta a többiektől eltérő modellben működik náluk a térítésmentes képzések rendszere.
Míg a többi modellváltó egyetemen továbbra is állami finanszírozott helyek vannak, ahol tanulhatnak a diákok, nálunk a térítésmentes rendszer a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója által, a Mecenas Universitatis Corvini Alapítvány által biztosított forrás adja. Ez azt jelenti, hogy Corvinus ösztöndíjas helyre, ha jelentkezik a diák, térítésmentesen tanulhat, továbbá ugye különböző tanulmányi, szociális és egyéb ösztöndíjakat is kaphat. Tehát nagyon fontos, hogy nálunk térítésmentes hely a Corvinus ösztöndíjas helyet jelenti.
Az egyetem oktatási rektor helyettese megjegyezte, a Corvinus ösztöndíjaknál nincs olyan megkötés, mint a többi intézmény állami finanszírozottjainál, hogy a képzési időnek megfelelő ideig Magyarországon kell munkát vállalniuk a végzett diákoknak.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint átlagosan mintegy 10%-kal csökkennek a következő tanévtől az államilag finanszírozott egyetemi főiskolai férőhelyek. Lőrinc Viktor, a fórum alelnöke szerint ez leépítésekhez fog vezetni. A riporter Kalapos Mihály.
Az Akadémiai Dolgozók Fórum az több helyről is arról értesült, hogy csökkenni fognak az államilag finanszírozott helyek számos egyetemen, az egyetemek többségén. Ezt először különböző egyetemi emberektől hallottuk, akik már erről korábban értesültek, ezt megírta több sajtóorgánum és az egyes egyetemekre vonatkozóan, például az ELTE-re vonatkozóan, és aztán az ADF az végzett egy ilyen összehasonlítást, a tavalyi keretszámokat hasonlítottuk össze az idei keretszámokkal, és hát azt láttuk, hogy durván olyan átlagosan 10%-os csökkenés van a legtöbb egyetemnél, de jelentős eltérések vannak az egyes szakok tekintetében is, tehát például a gazdasági szakokat jelentős mértékben csökkentik, tehát a finanszírozását például az ELTE-n is ugye erről szólt egy hír, de emellett mondjuk a bölcsész szakokat is jóval kevésbé finanszírozzák, vagy a társadalomtudományi szakokat is kevésbé finanszírozzák. Ugye amit mi össze tudtunk hasonlítani, az a tavalyi évi meghirdetett állami finanszírozott helyek és az idei meghirdetett állami finanszírozott helyek száma, és ez alapján látunk egy igen jelentős csökkenést.
Bár a minisztérium cáfolta ezeket a számokat, ezeket az adatokat, hogy valóban férőhely csökkenés lenne, de amennyiben így van, az miért is problémás?
Szerintünk nem cáfolta a minisztérium, tehát amennyire mi ismerjük az ő állításaikat, az történik, hogy az almát a körtével hasonlítják össze, tehát a tavaly ténylegesen felvett embereknek a számát hasonlítják össze az idei meghirdetett férőhelyek számával, és ez szerint ugye azzal érvelnek, hogy igazából már tavaly sem vettek fel annyi embert államilag finanszírozott képzésre, mint amennyire lehetőség lett volna. A hatás tekintetében pedig azt lehet elmondani, hogy ez valószínűleg leépítésekhez fog vezetni az egyes egyetemeken, hiszen akkor jóval kevesebb diák fog oda jelentkezni, nem valószínű, hogy ezek az emberek, akiknek ugye nem finanszírozzák a képzését, ezek feltétlenül átmennek magyar önköltséges képzésbe, hanem elmehetnek akár külföldre is, vannak olyan uniós országok, ahol ingyenes a felsőoktatás, vagy mondjuk a magyar költségtérítésekkel versenyképes összegekbe kerül, tehát hogy ez mindenképpen egy leépítéshez, egy csökkenéshez fog vezetni a magyar egyetemek tekintetében, és hát az a baj, hogy ezek tulajdonképpen olyan szakokat is jelentős mértékben érintenek, amiket viszont csak Magyarországon lehet így hallgatni, tehát magyar művészettörténettel például csak Magyarországon foglalkoznak, ugye a magyar társadalmi folyamatokra, demográfiai folyamatokra, stb. Születésszámokra elsősorban Magyarországon születnek kutatások, itt foglalkoznak ezzel az egyetemek, tehát hogyha ezt csökkentik, ezt ugye nem fogják más országokban megcsinálni helyettünk, és hát azt látjuk, hogy még az egyházi egyetemeken is jelentős bölcsész szakbezárásokra kerül sor, ugye például a Károli kapcsán az év elején már volt arról egy hír, hogy a kisebb bölcsész szakokat, azokat nem fogják fenntartani a jövőben, hát ez pedig nagyon súlyosan kihat a magyar kultúrára, a magyar társadalomra is.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az infrastruktúra építésben piacvezető V-híd csoport együttműködési megállapodást kötött, amelynek köszönhetően ezentúl új gyakorlati helyeken tanulhatnak a BME hallgatói. Rózsa Szabolcs, az egyetem építőmérnöki karának dékánja mindenről Szabó Gergőnek beszélt.
Mind a két partner számára nagyon hasznos lesz. Tehát az egyetem és a hallgatók, illetve az oktatók számára azért hasznos, mert egyrészt a gyakorlatorientált képzést azt úgy tudjuk hatékonyan megvalósítani, hogyha az iparban jelenleg is alkalmazott gyakorlatokat, azokat a hallgatók életszerűen ipari projekteken tudják elsajátítani, megtapasztalni. És hát ennek egy jó helyszíne nyilvánvalóan a V-híd által különböző helyeken végzett kivitelezéseknek a helyszínei. Tehát ez az egyik előny mindenképpen, és hát a nagy örömünkre szolgál az is, hogy a V-híd felismerte azt, hogy a jövő mérnökeinek az oktatásába nagyon fontos szerepet játszik az, hogy megfelelő anyagi támogatást tudjunk nyújtani a hallgatóinknak, hogy a felsőoktatásra tudjanak koncentrálni, tehát ne kelljen elmenniük esetleg más munka után nézni. És hát egy nagyon jelentős része ennek a megállapodásnak az, hogy a kar által korábban bevezetett építő 250 ösztöndíjat megtámogatja gyakorlatilag a V-híd, és ezáltal meg tudjuk duplázni az ösztöndíjas hallgatóinknak a számát.
Hány hallgatónak lesz lehetősége ilyen gyakorlatra és ilyen ösztöndíjakhoz jutnia, és mikortól?
Ugye az ösztöndíjunk az februártól fog a kibővített ösztöndíj indulni, a februári tavaszi fél évtől. Ez nagyságrendileg olyan 50 hallgatót biztos, hogy fog érinteni, sőt, még ennél valószínűleg többet is. Gyakorlati képzés tekintetében pedig elsősorban az infrastruktúra építőmérnök szakon tanuló hallgatóinkat fogjuk tudni bevonni ebbe a gyakorlati együttműködésbe. Ez egy néhány 10 fő évente, tehát ilyen 30-40 fő.
Azon túl, hogy ez a megállapodás gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatók számára, milyen lehetőségeik nyílnak még az oktatásban, az egyetemen belül ennek a megállapodásnak köszönhetően?
A megállapodásnak még két fontos része van, amit mindenképpen ki szeretnék emelni. Tehát egyrészt ugye, amit említettem már részben, hogy a gyakorlati oktatás megvalósítása az nem csak ugye a kinti helyszíneknek a látogatásával tud megvalósulni, hanem nagyon fontos az is, hogy az alkalmazott gyakorlati ismereteket, azokat be tudjuk hozni az egyetem falai közé. Tehát a V-Híd felajánlotta azt, hogy a gyakorló mérnökeik ezeket a tapasztalatokat itt az egyetem falain belül óraadással tudják segíteni. Tehát ez az egyik fontos része, és a másik fontos része, amit korábban tavaly ősszel ugye Berlinben írtunk alá az Indutrans kiállításon egy együttműködési megállapodást, ami pedig egy kutatási együttműködési megállapodás, ahol az osztrák Plasser & Theurer céggel és a V-Híddal közösen korszerű vasútépítőgépeknek a fejlesztése, illetve alkalmazásának a fejlesztését tudjuk majd segíteni, tehát ez még az oktatóinknak és kutatóinknak fog majd új lehetőséget biztosítani a fejlődésre.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!